Az egészségkó témája a gyermekkori elhízás. Akivel erről a témáról beszélgetni fogunk, Cupon Krisztinával, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegének dietetikusával, akit üdvözlök a vonalban. Halló!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy rendelkezésre áll. Egyrésztről van egy ilyen általános vélekedés, hogy a túlsúlyos gyerekből túlsúlyos felnőtt lesz. De mielőtt erre rátérünk, szeretnék arról beszélni, hogy a gyermekkori túlsúlynak milyen kiváltókai lehetnek, hiszen egy gyerek az még nem tudja úgy kontrollálni az étkezését, vagy az életmódját, ahogyan mi felnőttek tudjuk, hiszen impulzusszerűen eszik, tehát hogyha innen indulunk, akkor elméletileg a szülőnek köszönhető a gyerekkori, tehát a gyermeknek az elhízása. Ha pedig nem, és erre szeretnék majd kitérni, hogy a gyermekkori elhízás az mennyire lehet genetikai?
Hát a gyermekkori elhízásnak ugye többféle oka lehet. Lehet nagyon kis százalékban genetikai, vagy lehetnek olyan betegségek, aminek a következtében kialakul az elhízás. Ilyen betegségek lehetnek a Prader-Willi szindróma, pajzsmirigy betegségek, Cushing szindróma, de sajnos 80-90 százalékban életmódbeli eltérések vannak. Ezt sorozatosan a klinikán történő kivizsgálások alkalmával látjuk.
Az, hogy az életmód lehet az alapja a gyerekkori elhízásnak, az akkor a szülőre terhelhető, igaz?
Hát igen, a szülőre terhelhető, hiszen rossz étkezési szokásokat alakítanak ki, rossz válogatást mutatnak a gyermeknek az alapanyagokból, az ételekből, nagyon-nagyon kevés a mozgás, tehát az, amit az iskolában, a tornaórákon a gyerekek aktivitásként nyújtanak, az nagyon kevés, tehát minimum egy órát kéne naponta aktívan mozognia minden gyermeknek. Ez sajnos nincs meg, nem motiváltak a mozgásra a gyerekek, és hát én azt gondolom, hogy a mintát, a példát mi szülők adjuk a gyerekeknek, vagy felnőttek adjuk a gyerekeknek. És hiába történt meg a 2014-ben a közétkeztetési rendelet által a közétkeztetésnek az átreformálása, ott ugye a különböző cégek próbálnak olyan ételeket nyújtani a gyerekeknek, amik egy kicsit korszerűbbek, amik egy kicsit magasabb rostartalmúak, több zöldséget tartalmaznak, de mivel a gyerekek nem ismerik ezeket az alapanyagokat, hiszen otthon nem találkoznak velük, ezért el sem fogadják, és ezért nem közkedvelt a közétkeztetésnek a reformja sem.
Az előbb azt mondta, hogy kb. 90% az életmód alapú elhízás gyerekkorban, és a maradék 10% maradék 10%-ban pedig valamilyen betegség okozza az elhízást. Tudna ilyen betegséget mondani, ami gyerekkorban ki tud alakulni, akár genetikai alapon, akár már az életmódnak köszönhetően?
Hát genetikai alapon elég sokszor találkozunk Prader-Willi szindrómával, ahol ilyen falási rohamok törnek rá a gyerekekre.
De ez kifejezetten gyerekkorban jellemző?
Igen. Igen, és akkor ebből lesznek majd a felnőttek. Ritkán előfordulnak pajzsmirigy betegek, vagy a mellékvesekérek túlműködése kapcsán a Cushing szindróma, de ezek elenyésző százalékban. Tehát inkább azt látjuk, hogy az életmód határozza meg. Tehát kivizsgáljuk a gyerekeket, különböző vizsgálatok történnek, és a vizsgálatok általában arra utalnak, hogy életmód.
Az elején nem mondtam el, hogy az év terápiás dietetikusa díját 2020-ban ön megkapta. Nyilvánvalóan ebben ennek sok oka volt, de köztük volt a túlsúlyos füzetnek a létrehozása is. Erről tud nekünk mesélni egy picit, hogy ezt hogyan állították össze, mi alapján és mit tartalmaz?
Igen, hát ugye, mint említettem, mi foglalkozunk elég nagy számban túlsúlyos gyerekek vizsgálatával, és az endokrinológiai osztályunkon történnek ezek a kivizsgálások, és az osztály pszichológusában fogalmazódott meg Magyar Emmában, akinek a fejéből kipattant az az ötlet, hogy próbáljunk meg valami kézzelfogható segítséget, vagy támpontot adni a gyerekeknek ehhez az életmód változáshoz, és a dr. Gál Zsófia endokrinológusnak nagyon megtetszett ez az ötlet. Maga köré szervezett egy tímet, amiben volt gyógytornász, voltak dietetikusok, volt a pszichológus, és volt maga az endokrinológus doktornő, és készítettünk egy füzetet, amiben tulajdonképpen grafikai megjelenésében gondoltuk, hogy vonzóvá tesszük a kamaszoknak, edukatív szövegeket tettünk bele, mint például az, hogy hogyan működik a test, milyen mozgásgyakorlatokat lehet végezni. Az étkezéssel kapcsolatosan tettünk be táplálási naplót, tettünk be napi rendet, megmutatjuk, hogy különböző alapanyagokat, tápanyagokat, hogy lehet bevinni, mit kell róluk tudni, és mindezeket grafikai elemekkel ábrázoltuk, és így alkotódott meg ez a füzet. Ezt pszichiáter, pedagógusok és grafikusok lektorálták, és amikor ezt megalkottuk, akkor egy egészségértés díjra pályáztunk, amit meg is nyertünk.
Ha jól értem, akkor ez egy kicsit az étkezési kultúrához is hozzátesz. Viszont ezen a ponton felmerül bennem, hogy az étkezési kultúrát azt nem az iskolában kell-e megtanulniuk a gyerekeknek, hogy egyáltalán hát ugye már azoknak a gyerekeknek, akik iskolába járnak, hogy a túlsúlyt azt elkerülhessék. Ezt lehet integrálni akár a tanrendbe, az oktatásba?
Hát igen, lehetne, hiszen tanulnak egészségtant, és ugye az egészségtanon belül azért ezt be lehet integrálni. Vannak olyan iskolák, akik külön erre felkérnek előadókat, dietetikusokat, hogy járjanak ezekre az egészségtanórákra, és ott lehet erről beszélni. Azon kívül megalkotta a Magyar Dietetikusok Szövetsége az okostányért, ami van gyermekkorra specializálva, és van felnőtt korra. És ennek ugye van internet elérhetősége, ami rengeteg segítséget nyújt, hiszen energiaszükséglet számolástól kezdve az adagolási útmutatóig minden megtalálható benne, tehát aki érdeklődik ez iránt, az azért tud segítséget kapni ehhez a kérdéshez.
Van egy terápia, ami a túlsúlyos gyerekeknek szól, és érdekel, hogy mi múlik az, hogy ez a terápia milyen hosszúra nyúlik, és hogy hogyan tudják például, akár hogyha kitérünk az érzelmi evésre, akkor ennek az elhagyásában hogyan tud segíteni egy ilyen terápia?
Hát ugye létezik, igen, nálunk mi életre hívtunk egy életmód ambulanciát, és erre az életmód ambulanciára úgy lehet bekerülni, hogy a klinikán kivizsgált gyermekek, hogyha elszántak arra, hogy változtassanak az életmódjukon, akkor ugye ebben a segítséget tőlünk megkapják. Megkapják pszichológiailag, megkapják gyógytornászi segítséggel, megkapják dietetikában. Tehát ez úgy működik, hogy egy időpontra bejönnek, ott egész napot eltöltenek nálunk, reggel kezdik, ott van egy testösszetételmérős vizsgálat, utána van orvosi konzultáció, van gyógytorna, tehát elviszi a kolléganőket a tornaterembe, tornáznak, megbeszélik, hogy milyen gyakorlatokat lehet végezni, utána van dietetikai tanácsadás, egy háromnapos táplálási naplót kell benyújtaniuk, ami alapján mi látjuk, hogy milyen ételeket fogyasztanak és milyen mennyiségben, és akkor van pszichológusi konzultáció is. Ezt, hogyha ők komolyan gondolják, akkor ugye 3 hónap múlva van egy kontrollvizsgálat, ahol meglátjuk, hogy hova fejlődtek. Ha nagyon jó irányban sikerült életmódot váltani, akkor 6 hónap múlva hívjuk vissza őket kontrollra. Ha kevésbé jól működött, akkor 3 hónap múlva, tehát nem engedjük el a betegeinknek a kezét, követjük őket, és akár ez 2 évig is elhúzódik.
Azt mondja, hogy nem engedik el a kezüket, ez azt jelenti, hogy van esély a visszaesésre? Találkoztak már olyannal, aki végigmegy a terápián, és fél év, egy év, akár 2 év után visszaesik ebbe az állapotba, túlsúlyos állapotba?
Igen, van.
Ennek mi az oka, amikor ugye hát megtanulják azt, hogy milyen lehet az élet túlsúly nélkül. Tehát kázi kialakulhat egy motiváció bennük, feltételezem, hogy a pszichológus ebben is segít. Mégis mi lehet az oka a visszaesésnek?
Segít a pszichológus, de mégis a motiváció az azért gyengül. Én ezért szoktam mindig azt mondani, hogy nem biztos, hogy egy nagyon szigorú diéta az, ami segít, annak ellenére, hogy ez van elterjedve a köztudatba. Inkább az, hogy egy lassú folyamattal egy életmódváltásra kéne beállni, hiszen ha valami nagyon-nagyon szabályozott, akkor azt nagyon hamar meg tudjuk unni, és ezért ugye kevésbé van hozzá motivációnk, Hát különböző érzelmi kilengések is okozhatják azt, hogy visszaesik egy gyermek. Valami krízis következik be az életébe, ami miatt ugye ezt feladja, és akkor látunk olyanokat, hogy visszaesnek. Egy családi probléma, egy válás, egy iskolai körülmény, amikor őt bántják, kirekesztik. Tehát ez egy nagyon-nagyon összetett háttérrel rendelkező folyamat. Ezért van az, hogy aki ebbe a programba bekerül, azt mi követjük, és 2 évig bent lehet lenni ebben a programban. Ha szükség van, akkor külön mozgásterápiát nyújtanak a kollégák, tehát meg lehet őket keresni. Pszichológust meg fel lehet keresni pszichoterápiára, vagy hogyha ez nem elég, akkor külső szakemberekhez is lehet fordulni. Tehát azért itt mi adunk egy irányt, hogy lehet megváltoztatni. Próbálunk ötleteket adni ezzel a túlsúlyos füzettel arra, hogy valami másban találják meg az örömet az étkezés helyett. Különböző gyakorlatok vannak, odafigyelünk arra például, hogy alszik, milyen az alvásritmusa, rákérdezünk, ezzel is foglalkozunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy teljesen kerek egész. Ezt a túlsúlyos füzetet szeretnénk közforgalomba is megjelentetni, és jövő év első fél évében meg fog jelenni könyvformájában, és szeretnénk, hogyha ezt használnák a gyerekek, és a Gács doktornő pedig az alapellátás felé próbál olyan szempontból nyitni, hogy a gyermekorvosokkal próbál olyan együttműködést kialakítani, hogy akik elérik ezt a könyvformájában megjelentetett túlsúlyos füzetet, hogy ezek, ha ezt használják, akkor ugye ne kelljen a klinikára bejönni, hanem viszonylag rövid idő alatt a házi orvossal is tudjanak ebben a dologban lépni, tudja őket egy kicsit segíteni.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt ma velünk.
Én is köszönöm.
Cupon Krisztinával, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegének dietetikusával beszélgettünk, folytatjuk már is az egészségkódot.